Lapozzatok a Filippi 3-ba. A 15. verstől fogjuk folytatni. Már mondtam nektek, hogy Pál levele a Filippi beliekhez az örömlevele. Pál a börtönből írja ezt a Filippi belieknek, és nekünk is, és egy körülményektől független öröm sugárzik az életéből, az üzenetből. Ami, ahogy olvassuk és tanulmányozunk ezt a levelet, bennem egy erősebb, egyre erősebb vágy van, hogy ezt én is élhessem. Hogy ez ne csak egy tintáral, papírra leírt dolog legyen, hanem egy élő íge számomra. Uram, add, hogy ezt átéljük, ezt megtapasztaljuk, hogy ez a miénk legyen. Nem azért van itt előttünk, hogy irigykedjünk Pálra, hanem hogy átéljük, ami az övé is volt. Hogy az öröm, Jézus öröme teljes legyen bennünk. Már mondtam nektek, ezt többször újra elmondom, valószínűleg már kívülről tudjátok, hogy az öröm az nem a szívből fakad, hanem Pál azért szól a levélben olyan sokszor a gondolkodásról, mert az örömünk forrása a megfelelő gondolkodás. Hogyha én megváltoztatom az értelmemet, akkor Isten megváltoztatja a szívemet. Én nem tudom a saját szívemet megváltoztatni. Ha én nem változtatom meg a gondolkodásomat, akkor Isten nem fogja megváltoztatni a szívemet. De ma, hogy halljuk ezt az üzenetet, dönthetünk mindannyian, hogy én így szeretnék gondolkodni, és akkor Isten megváltoztatja a szívünket. Ez az ígéret. Azt mondta Pál nekünk, 12. vers, hogy nem mintha már elértem volna mindezt. Pál is ír erről a fajta munkáról, amit Isten végez benne, de azt mondja, hogy még én sem vagyok készen. Azért ez vigasztaló. Még én sem hasonlítok teljesen Jézusra. Még nekem is vannak az életemben területek, ahol át kell formálódnom, ahol még nem hasonlítok rá. Még Isten rajtam is dolgozik, írja Pál. És 90 éves korában János apostol írt egy levelet, és abban írja János első levének első fejezetében, hogy az, aki azt mondja, hogy nincs bűne, abban nincs meg a világosság. 90 éves ember írja ezt. Én még mindig vétkezem. És azt mondja, hogy ha azt mondanám, hogy nincs vétkem, akkor nem lenne bennem az igazság. De amikor megvallom a bűnömet, Isten fia, Jézus hű és igaz, megbocsájt és megtisztít minden gonoszságtól. És az ő vére folyamatos tisztulást jelent számomra. Egyikünk sincs még kész. De azt mondja Pál, hogy egy dolgot teszek, 13. vers, bocsánat, 14. De egy dolgot teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem, folyamatosan elengedem, ami előttem vannak, meg nekifeszülve futok. Ugye itt van egy kép, egy futókép, nem tudom, hányan voltatok futók, vagy hányan vagytok futók, de az edző megtanítja a futókat, hogy ne nézzenek hátra, ne nézzenek oldalra. Mert amikor hátra néznek, oldalra néznek, akkor eleshetnek, vagy lemaradnak. Nem éri meg. Pál apostol azt mondja, hogy én úgy futok, hogy ami mögöttem van, azt elengedem, és ami előttem van, annak nekifeszülve futok. Szerintem sokan futunk nagy batyúval, így a keresztény életben. Mert dolgokat nem engedünk el. Dolgokkal, amik esetleg fájtak a múltunkból, legyen az akár a tegnapi nap során valami, vagy a múlt héten, egy éve, 10 éve, dolgokhoz ragaszkodunk. Bármilyen furcsa az ember természete, de ezt csináljuk. Dolgokat, amit el kéne engednünk, azt nem engedjük el. Ha engem úgy megbántottak, engedd el, mondja Pál. De ez nem fair. Engedd el, mondja Pál. De hát az engedd el. Hogy futhass nekifeszülve a cél felé. Úgy nem lehet futni, hogy közben egy vasmacskát húzunk magunk után. Pedig ezek a terhek ilyen súlyt jelentenek. Ha én szeretnék futni Jézussal, megélni azt, amit ő tartogat nekem, akkor igenis el kell engednem. El kell engedned. El kell engednem ezeket a dolgokat, amik lassítanak. Pál így írta a zsidók, szerintem Pál írt azt a levelet, a zsidók beliekhez írt levél, a zsidókhoz írt levél, hogy tegyetek le minden terhet, és titeket megkörnyékező bűnt. Lehet, hogy ez valami bűn a múltból, amit tettél, és teherként rajtad van, egy károsztatás. Jézusban el lehet engedni. Pál apostol, ő egy üldöző ember volt, üldözte a keresztényeket, káromlásra kényszerített hívőket, családokat dult szét, vér tapadt a kezéhez, és most itt évekkel később azt mondja, hogy én ezeket a dolgokat el tudom engedni. Mert Jézus megbocsájtott nekem. És én tudom, hogy ő szeret engem. Ezért tudok nekifeszülve futni a cél felé. Ami volt, elmúlt, és íme minden újjá lett. Nem tudom, hogy neked mi az, amit el kell engedni. Szerintem van. Engedd el. Engedd el. Ez az a fajta gondolkodás, amire Pál tanít minket. És így folytatjuk, 15. vers. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkodunk. Álljon meg a menet, Tamás. Nem azt mondta Pál két verssel előbb, hogy még nem vagyunk készen, hogy nem vagyunk tökéletesek? Mi ez, akik tökéletesek vagyunk, nem mondjuk gondolkodunk? Ez egy ellentmondás. Hogyha valaki rákérdez, hogy van-e ellentmondás a Bibliában, akkor mondd, hogy van egy, de nem mondom meg. Nem, ez nem ellentmondás. Itt arról beszél Pál, hogy akik tökéletesek vagyunk, akik éretten gondolkodunk. Ha van bennünk érettség hívőként, akkor így gondolkodunk, hogy ami mögöttünk van, azt elfelejtjük. És kinyúlunk azok felé a dolgok felé, ami előttünk vannak. És miért? Nézzétek meg még az előtte lévő verset. Azért, mert kaptunk egy mennyei elhívást. Jézus Krisztusban. Csodálatos dolgok állnak előttünk. Mik azok? Fogalmam nincs. A mennyet tudom, de hogy addig az úton mi lesz, azt nem tudom. De az én apukám hívott el engem erre az utazásra. Van egy apukád, aki hív erre az utazásra téged, és szeretné, hogy ezt az utazást élvezd. És ezért mondja itt az ige, hogy engedj el dolgokat, ezért az elhívásért, hogy futhass. Akik tehát érettek vagyunk, mondja Pál, így gondolkodunk. A keresztény ember az jár Jézussal, és halad előre. Halad előre dolgokban, amit Isten elé tett. És azt mondja, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkodunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd nektek, kijelenti Isten nektek, ellenben amire eljutottunk, az szerint járunk. Nekem nagyon tetszik az, amit Pál itt ír, azt mondja, hogy jó, nem mindenki gondolkodik így, mint én, de majd Isten majd kimunkálja bennetek is. Hajlamosak vagyunk néha, én hajlamos vagyok néha, ha valaki nem úgy gondolkodik, mint én, akkor azt gondolni, hogy hadd mondjam el, hogy miért tévedsz. Hadd győzzelek meg arról, hogy miért van nekem igazam. És Pál itt hagy egy szabadságot így a többieknek. Még nem így gondolkodtok, majd úgyis így fogtok. Majd Isten megtanít titeket. És így nem száll rá az ügyre. Nem veri a fejüket a Bibliával. Isten majd megtanít. Ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi is példát adtunk nektek. Itt van egy dolog, ami most a dicsőítés alatt jutott eszembe. Ugye azt mondja Pál, hogy van, aki nem úgy gondolkodik, mint én. Az érett ember így gondolkodik, mint én, mondja Pál. Van, aki még nem így. De majd eljut ide. És utána azt mondja, hogy viszont vannak példák előttetek, aszerint járjatok. Figyeljétek az ő életüket. Tudod, hogyha valaki az Úr mellét hoz, akire hatással lehetsz. A legnagyobb hatással a példánk által tudunk lenni. A példa ragadós, akár jó, akár rossz példa. Ez a veszélyes a gyülekezet vezetői számára, hogy amit ők tesznek, az példát jelent, akár rossz, akár jó. Mindenképpen példák. És Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy Timóteus, legyél példa a gyülekezet előtt beszédben, tisztaságban, lélekben, tanításban. Állíts példát az embereknek. Valaki máshogy gondolkodik, mint te, de majd látják a példádat, és hatással leszel. Ha szeretnél hatással lenni a feleségedre, a férjedre, a gyermekeidre, kezd el azt az életet élni, amit szeretnél, hogy ők éljenek. Következetesen. Mert a következetes példa a legnagyobb tanítványozó erő. Pál apostol is ezt mondja, hogy keressetek olyan példákat, akik úgy élnek, mint én. Figyeljetek rájuk. Őket figyeljétek. És így folytatja Pál, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, hogy most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. A kereszt ellenségei. Pál korábban írt emberekről, úgy kezdte ezt a fejezetet, hogy óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a hamis tanítóktól. Írt egy bizonyos csoportról, amit úgy nevezünk, hogy judaisták, akik törvénykező emberek voltak. Pál azt mondta, hogy óvakodjatok tőlük. Én úgy szeretem hívni ezeket az embereket magamban, hogy kárpit összevarrók. Mi van, Tamás? Kárpit összevarrók. Emlékeztek, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor kiáltott, hogy elvégeztetett, ki átadta a lelkét az ő atyának, kilehelt a lelkét, és a kárpit ketté szakadt. Azt mondja az ige, hogy odafentről, lefelé, mintha az apuka, az atyánk megfogta volna ezt a kárpitot, és ketté szakította volna. Az, ami a szentek szentjén elválasztotta a templom többi részétől, ahova nem mehetett senki, Isten jelenléte volt mögötte, az szakadt ketté. Innentől kezdve értelmetlenné vált már a papság, értelmetlenné váltak az áldozatok, és Isten hangosan kiáltotta ezzel a cselekedettel, hogy bárki jöhet. Nyitva az út hozzám, gyertek, ahogy vagytok. És itt voltak ezek a kárpit összevarrók, akik igyekeztek ezt a kárpitot újra összecsukni. Hogy nem lehet Istenhez menni csak úgy. Mi az, hogy bűnösként alázattal odamész Istenhez? Nem így működik ez? Meg kell tartani a törvényt. Meg kell változtatni az életedet. Szedd össze magad. Amikor itt ülsz, akkor nem csak itt, amikor hívőként jársz az életben, akkor Isten szól hozzád. Már nincs szükség arra, hogy valaki tanítson téged. Hogyha Isten szeretne veled beszélni, akkor nem engem fog fölhívni. Tudja a te számodat is. És amikor jössz a Bibliórára, és hallod a Szentlélek üzenetét az igén keresztül, akkor legfeljebb megerősítő szó lehet az arra, amit Isten már mondott neked, amiről Isten már beszél. Hogyha Isten igét tanítjuk, ez így kell, hogy működjön. Az út nyitva áll. Ezek voltak a törvénykezők, akik próbálták összevarni a kárpitot. De volt egy másik csoport, akiről itt Pál beszél, az érmenek a másik oldala. A testiesek. Róluk beszél itt úgy, hogy a kereszt ellenségei. Akik azt mondták, hogy mivel kegyelem van, azt csináltunk, amit akarunk. Életek úgy, ahogy akarok. Azzal élek, akivel csak akarok. Keresztény szabadságnak hívják, ami a számukra szabadság, de közben szabadosság. Egyenlő azzal, hogy betöltik a saját testük kívánságait. És Pál apostol azt mondta róluk, hogy ők a keresztnek az ellenségei. A testiességet úgy szoktuk hívni, hogy visszacsúszás. Biztos hallottál már erről a kifejezésről. Ami visszacsúszott az az ember. A testiesség a visszacsúszás, a törvénykezés az előrecsúszás. Mind a kettő rossz. A kereszt ellenségei. Kicsodák ezek? Fogalmam nincs. De azt mondja Pál itt róluk, hogy az életük vége kárhozat. Szó szerint hiába valóság. Emberek, akik hiába élnek. Voltak Filippiben filozófusok, úgy hívjuk őket, hogy epikureusok, akik egy ilyen római filozófiát vallottak, és azt mondták, hogy úgy lehet eljutni az életben az élet teljességéig, a lelkiség teljességéig, hogyha minél több élvezetet megadunk a testnek. Ma is ilyen emberek élnek sokan a világon, csak nem epikureusoknak hívják őket, hanem embereknek. És azt mondták, hogy mindent megadok a testnek, döntöm a italt, döntöm a drogot, jöhet a szex, bármi, és azt gondolták, hogy ez az élet teljesség, ebből fogjuk megélni mindazt, amiért itt kell lennünk. Pál apostol azt mondta, hogy ők a keresztnek az ellenségei. Azt olvastuk a Galata levélben, hogy Krisztusban számomra megfeszítetett a világ. A Galata 2.20-ban azt írja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezt az életet, amit itt testben élek, azt Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én tudom, hogy vannak visszacsúszó keresztények. Lehet, hogy mi valamelyik időszakából az életünkből azt mondjuk, hogy hát igen, én is úgy éltem. Én nem gondolom, hogy itt a visszacsúszó keresztényekről lenne szó, hogy ők a kereszt ellenségei. Én néha látok ilyen testvért, akit tudom, hogy egykor járt Istennel, aztán most visszacsúszott, és látszik az életén, hogy nyomorult, és örülök neki, hogy nem működik az élete már Isten nélkül, hogy a Szentlélek dolgozik rajta, hogy visszahívja. Azt mondja az ige, hogy Isten a szeretet kötelékével hívja vissza magához az övéit. De vannak mások, akik nem ezt élik át, hanem azt mondják, hogy kegyelem van, tesó, azt csinálok, amit akarok. De nem itt. Nem itt közöttünk. Mert mi véren megváltottak vagyunk. Mi el szeretnénk engedni azt, ami mögöttünk van. Mi nem cipeljük magunkkal a régi életünket. Mi szeretnénk nekifeszülve futni afelé, amit Isten tartogat nekünk. Itt nincs helye annak, hogy valaki, azt csinálok, amit akarok. Nem, nem erre hívott minket Isten, hanem egy gyönyörű útra. Egy új életre. Így folytatja Pál, 18. vers. Bocsánat, újraolvasom, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam már nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert a földi dolgokkal törődnek. A kereszt ellenségei. Azt mondja róluk Pál, hogy a hasuk az Istenük. Egyetlen vágyuk, hogy a testüket megelégítsék. Nekem van otthon egy példám erre. A kutyánk. Bruno. Neki a hasa az Istenem. Azért merek róla beszélni, mert nem tud ellent mondani. Ez a kutya, de szerintem elég sok kutya így működik, mondjuk így működnek a kutyák. Így az étel a mindenük. E körül jár az agyuk. Amikor mi bent eszünk, nekünk van egy üvegezett teraszajtónk, a Bruno leül az ajtó előtt, és néz minket, hogy mi eszünk. És az a 3 hete nem ettem labrador nézés van az arcán, és próbál bennünk bűntudatot kelteni, hogy jöjjünk és etessük meg őt. Hogy merünk mi enni, és közben ő nem kap semmit. De vannak olyan emberek, akik így gondolkodnak, hogy az életük erről szól, hogy mindent megadjanak maguknak, amitől ők boldogok lesznek. Hogy a testük megkapjon mindent, amit vár, amit követel. Kényeztesd magad, ez a vezérmondat. Jézus ezt mondta, hogy tagadd meg magad. Ha engem szeretnék követni, tagadd meg magad. Vedd föl a kereszted, és kövess engem. Ez a boldog élet titka. Nem az, hogy kényeztesd magad. Azt mondja az igében, az evangéliumban Jézus, hogy mi haszna az embernek, hogyha megnyeri az egész világot, de a lelkében megkártva. Mindent megszerez, amit akar, de a lelke elvész. Hiába valóságra jut. A kereszt ellensége. És figyelj rám, lehet, hogy valakit ezzel megbántok, de én azt gondolom, hogy ma ez az egészség gazdagság tanítókról is szól. Ők hirdetik azt, hogy higgyél, tesó, és mindened meg lesz. Egészséges leszel, gazdag leszel, amire csak vágysz. De ha belegondolsz, ez a fajta tanítás arra hangolja a hívő embert, hogy azt szerint gondolkozzon, hogy a teste mire vágyik. Hogy minden megkapjon, amire a teste vágyik. Csak hinned kell. Ez az ellentéte annak, amit Jézus mond. Hogy tagadd meg magad és kövess engem. És Pál itt azt mondja, hogy én sírok ezek miatt az emberek miatt. Pál ott van a börtönben, tele van a szíve örömmel, hogy emberek térnek meg rajta keresztül. A császár palotájában egyre több hívő ember van, és sír azokért az emberekért, akik így elvesztegetik az életüket. Volt egy híres ember, akit ti is ismertek, aki 33 éves korában egy zsákutcába került, és sírva fakadt. Egy férfi ember, aki az egész világ ismert, és ma is ismer, úgy hívják, hogy Nagy Sándor. Ő feltette az életét arra, hogy meghódítja az egész világot. És megvalósította. Amikor legyőzte az utolsó nemzetet, helyére tette az utolsó kirakós darabot, akkor roskadt magába. Hogy nincs még egy nemzet, akit meghódíthatnék. Nincs még egy csata, amit megnyerhetnék. Amikor elérte élete álmát, rájött, hogy az egész élete üres. És kétségbe esett. Elérte a hőnállított vágyát, meghódította a világot, de a lelke üres volt, és sírva fakadt, egy zokogott. Ez a hadvezérember. Aznap este a sárig itta magát, szó szerint. Zokogott, szakadt az eső, és ez a lerészegedett katona kint mászkált félmeztelenül a hideg esőben. Másnap reggelre tüdőgyulladást kapott, és 10 nap múlva meghalt. Nagy Sándor, a nagy hadvezér. Megnyerte az egész világot. De a lelke hiába valóság. Volt egy másik híres ember az igéből, aki szintén erre jutott. A Prédikátorok könyvét elolvasott Salamon király írja le, ahogy ezt megtanulta. Mi az élet értelme? A nők. Összegyűjtötte a legszebb nőket a háremébe, élvezte ennek minden áldását, és rájött, hogy az egész hiába valóság. Üres. Nem, az élet értelme a pénz. És gyűjtötte a pénzt. És amikor már annyi arany volt a birodalomban, hogy az ezüstöt semmibe vették, akkor rájött, hogy az egész hiába valóság. Nem, az élet értelme hatalom. És hódította az országokat, és amikor Izrael határai nagyobbak lettek, mint azelőtt bármikor, rájött, hogy ez hiába valóság. És jutott el sorban ezekre a lépésreket. Tudomány, költészet, hiába valóság. És a Prédikátor könyve így végződik. Egy dologra jöttem rá, én a Prédikátor. Féld az Istent. És őt kövesd. Egy hívő ember, mondhatni így, egy keresztény ember, visszanéz az életére, és azt mondja, hogy én évtizedeket vesztegettem el az életemből, mert nem annak éltem, aminek kellett volna. Olyan emberek, akik hisznek a mennyben, visszanézhetnek az életükre, és azt mondják az életük végén, hogy az életemből elvesztegettem éveket, évtizedeket. Azért olvassuk most ezt, hogy nekünk ne ez legyen a tanulságunk. És nézzétek meg, hogy folytatja Pál. 20. vers. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Szó szerint úgy hangzik, hogy nekünk a mennyből van az állampolgárságunk. Ez Pál gondolkodása. Én szeretném, hogyha tanulnánk valamit Páltól, ami segít az életünkben nagyon sok döntésben. Pál apostol azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik a testnek élnek, és az ő útjuknak vége kározat, hiába valóság. Azt mondja Pál itt, hogy mi viszont a menny állampolgári vagyunk, a mi útunknak a vége a menny. Pál apostol, amikor egy úton járt, az szerint döntött el, hogy az az út helyes-e, hogy hol végződik. Nem az, hogy akkor éppen hogy érzi magát azon az úton. Ez a lecke ebből. Ez segít a döntésekben. Gondold végig, hogy az az út, amin ma jársz, az hová végződik. Jó, hogy Tamás, tudom, hogy a mennyben. Én most nem így gondoltam. Hanem az életünk különböző döntésein keresztül elindulunk egy úton. Az a fiú, akin szeretnéd, hogy a férjed legyen, hová fog vezetni téged? Az a lány, akinek udvarolsz, ha összeházasodtok, akkor milyen lesz az életetek? Hová vezet ez az út? Azok a döntések, amiket én ma hozok, merre vezetik az életemet? Hova fog ez az út végződni? Mert az alapján tudok helyes döntést hozni, hogy az az út hová fog végződni. Pál apostol is erről beszél. Mi a menny állampolgárai vagyunk. Szó szerint úgy mondja, hogy a mi viselkedésünk, a mi beszédünk a mennyből van. Milyen érdekes, nem? Így hangzik szó szerint. A mi viselkedésünk, a mi beszédünk a mennyből van. Amivel telve van a szívünk, arról beszél a szánk. Észrevetted már ezt? A beszédünk elárul minket. Van erről egy jó történet a Bírák könyvéből, Bírák 12, amikor Jefte, az egyik bíra harcol, és nem vitte magával az efraimiakat, akik megmakacsolták magukat. És mikor hazajött Jefte, akkor számon kérték rajta, hogy te miért mentél el a harcban nélkülünk? Jefte győzött, és akkor számon kérték. És elkezdtek háborúzni az efraimiakkal. És azt mondja ott az ige, hogy úgy tudták meg, hogy ki efraimi, hogy amikor elérkeztek a folyóhoz, ki kellett mondaniuk egy szót, hogy Siboset. És az efraimiak nem tudták kimondani, úgy mondták, hogy Sziboszet. Pösszék voltak. És aki pössze volt, azt ott megölték, mert ő efraimi volt. Na jó, ez egy vicces történet, de hidd el, hogy a beszéded, az én beszédem elárul engem. Mert amivel telve van a szív, az szólja a száj. Fölhív a könyvelőd. Becsődölt a céged. Mi az, ami kijön a szádon? Fölhív az orvos. Megnéztük a leleteket. Rákot találtunk. Volt egy barátod, aki azt mondta, kalapkabát. Mit mond akkor a szánk? Mert amivel telve van a szív, az szólja a száj. Pál azt mondja, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Mi oda tartozunk. kiderül, hogy hol vagyunk ilyen helyzetekben. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Őt várjuk. Folyamatosan őt várhatjuk. Pál tudja, hogy amikor írja ezt a filippi belieknek, ők értik. Filippi egy római kolónia volt. Róma kolóniája. Kihelyezett területe. Pál azt mondja, hogy mi a mennynek vagyunk a kolóniája. A kihelyezett területe. És várjuk a mi királyunkat vissza. Várjuk Jézust. Erről írt Zakariás. Ezekről a napokról írt Ezékiás. János, Jézus beszélt róla. Péter, ezekben a napokban ne csüggedjetek el, hanem nézzetek fel, mert a ti megváltásatok közel van, mondta Jézus. Én hiszem, hogy Jézus nagyon közel van. Tamás, ezt mondtad tavaly is. A mi generációnk, mi, akik most élünk, nem volt még egy generáció, aki közelebb lett volna ehhez az eseményhez, mint mi. Ez logikus. Jézus közel van. Mi őt várjuk. Őt várjuk folyamatosan. Lehet, hogy te magad egy visszacsúszónak érzed magad, vagy egy tékozló fiúnak, de amikor tudjuk, hogy őt várjuk, akkor egyben hallhatjuk az ő szavát is, hogy gyere vissza hozzám. Ő megadja az erőt, hogy változzon az életünk. Hogy újra helyes értékek szerint éljünk. Hogy ne hiába valóságokat éljünk meg. Ő megadja az erőt ehhez. Hogy fussunk. Mennyi dolgot kell ma elengedned? Ami nem a mennyről szól, vagy nem arról szól, hogy te gyorsan fuss, hanem dolgok, ami mögötted van. Mi vagyunk azok az emberek, akik előre nyúlhatunk. A felé, ami előttünk van. Megragadni azt, hogy Jézus elhívott minket. Itt a földön is. És elhívott a mennybe. Tudod, hogy már csak nagyon rövid ideig vagyunk itt? Mi a menny állampolgárai vagyunk. Az élet nem erről a földi időszakról szól. Ezért mi élhetünk folyamatos várakozásban. Várjuk a mi megváltónkat vissza. És így fejezi be ezt a fejezetet. Mi is itt fogjuk befejezni egyébként, csak hogy megnyugodjatok. 21. vers. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Jézus meg fogja változtatni a mi gyarló testünket. Micsoda? Gyarló test? Ne vicceljet, én kondizom. Én diétázom. Minden megteszek, hogy frankon nézzek ki. Észrevetted, hogy egy idő után mégis a gravitáció győz? Ezt nem folytatom. A testünk gyarló. Az ige úgy nevezi, hogy porsátor. Porsátor. A sátrakat se tartjuk túl nagy becsben sokszor, de egy porsátrat aztán. Pedig mégis annyit törődünk a testünkkel, törődünk vele, cicomázzuk, dolgokat elrejtünk, amik a gyengéségei. De az ige azt nevezi, hogy ahhoz képest, amit ehelyett kapunk, ez a mostani, ez gyarló. Ahhoz képest, ami vár ránk, amit Isten teremtett, aminek szánt minket, ahhoz képest a mostani gyarló. Milyen lehetett Ádám teste? Kicsit megértünk belőle, amikor látjuk Jézust a feltámadott testében, a megdicsőült testében. Emlékeztek, Jézus csak belépett a falon keresztül a tanítványokhoz a szobába. Ez elég jó. Azt mondja, hogy ne ijedjetek meg, én vagyok az. És mondta, hogy érintsetek meg. Ebben a megdicsőült testben meg tudott jelenni, valahol így eltűnt. Tűnni a másik pillanatban. Pál azt írja itt, hogy ez a dolog, amit így meg tudunk fogni, aminek a testi vágyainak élhetünk, de hiába valóság. Ez a gyarlótest, ezt Jézus le fogja cserélni egy pillanat alatt. Ennyi. Egy szempillantás alatt elváltozunk, és kapunk egy megdicsőült testet. A bibliaiskolában, ahol jártam, a srácok, akik próbálták csapni a szelet a lányoknak, ezt mondták nekik, hogy én nem is értem, hogy kaphattad te meg a megdicsőült testedet az elragadtatás előtt. Ezt ne tanuljátok meg, most már egy kicsit béna ez a fajta udvarlás. De képzeljétek el, amikor Jézus visszajön, amikor felharsan a trombita hangja, a főangyal szava, akkor elváltozunk. Tamás azt mondott, hogy ne foglalkozunk a testünkkel, de kérlek. De azt írja Pál Timóteusnak, hogy a testi gyakorlásnak, a test edzésének nem sok haszna van. Van, de nem sok. Ne járj a edzőterembe. Járjál, ha szeretnél. De ne billenjen át azzá, hogy ez válik a dicsőítés egyik formájává az életedben. El fogunk ragadtatni innen, és kapunk egy új testet. Milyen lesz az, Tamás? Nem tudom. Ne kérdezz sok részletet erről, nem tudom. Ha én most harmadik trimeszterben vagyok, terhes, és elragadtatom, akkor a mennybe is örökké terhes leszek? Haj, ne. Nem tudom, ezeket nem tudok válaszolni. Hány éves leszek, amikor menj? Nem tudom. Szerintem körülbelül 30. Az a jó időszak, igaz, Zoli? Én már 35 vagyok, én már lefelé megyek a lejtőn. Ádám is a körül lehetett, amikor Jézus megteremtette. Jézus is 30 éves volt, amikor elkezdte a szolgálatot. Dávid is 30 éves volt, amikor a trónra lépett. Szerintem lehet benne valami. És azt mondja itt az ige, hogy az ő megdicsült testéhez hasonlóvá formálja a mi gyarló testünket. Azért ez bámulatos dolog. Miért mondja el ezeket Pál? Azért, mert ezek vannak előttünk. Erre mondja azt, hogy ennek futok nekifeszülve. Ezek a dolgok állnak előttünk. A Jelenések 19 azt mondja, hogy felöltjük majd a szentek igaz cselekedeteit, mint fehér ruhát. Dániel könyve azt írja, hogy az igazak fényleni fognak az égbolton, mint ragyogó csillagok. Valaha Ádám is ezekben a igaz cselekedetekben ragyogott. Aztán, amikor vétkezett, akkor hirtelen észrevett, hogy mezítelen. Ezt fogjuk visszakapni. Jézus igazságát ölthetjük magunkra. Amikor Pál találkozott Jézussal, a megdicsőült Jézussal, a damaszkuszi úton annyira ragyogott Jézus, hogy nem tudta látni őt, csak hallotta a hangot. Az én megdicsőült testemhez hasonlóvá formálom a ti gyarló testeteket, mondja Jézus. Ez áll előttünk. A test sanyargatásának nem sok haszna van. Állítólag készült erről egy statisztika, amivel bármit el lehet mondani, de érdekes. Egy óra edzés a kínzóteremben, konditeremben, én így hívom, az körülbelül egy órával hosszabbítja meg a várható élettartamot. Na most add össze. Azt a plusz egy órát ott töltöd az edzőteremben, nem biztos, hogy megéri. Inkább szolgáld az urat. Én 20 éves koromban még magammal tudtam tartani a lépést, de most 35 évesen néha úgy érzem, hogy a testem lemarad. Hogy én még mindig mennék, csinálnám, de a testem már nem tud követni. Itt fönn még fiatalabb vagyok, mint testben. Ezt, ami mostan le fogjuk tenni. Jézus jön vissza. Mi őt várjuk. Az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindent. Figyelj itt a végén, kérlek. Azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindent. Szó szerint, amivel rendbe tesz mindent. Tudod, hogy Jézus, amikor visszajön, akkor rendbe tesz mindent. A legtöbbször az lassít minket le a futásban, amikor nem hisszük el ezt. Hogy Jézus az, aki mindent rendbe tesz. A végén mindent rendbe fog tenni. Minden a helyére kerül vissza. Ez a világ, amiben élünk, ez a feje tetején van. És még inkább az lesz. Itt nem fognak rendbe menni a dolgok addig, míg ő vissza nem jön. Itt nem lesz béke addig, míg a béke fejedelme vissza nem jön. Csak nézd meg a világunkat, hogy kiket emel fel. Hogy kiknek tapsol. tapsol olyan embereknek, akik egy körülbelül ekkora bőrlabdát tudnak bejutatni egy fehér keretes helyre, jó messziről. És tapsol nekik, és óriási fizetést focistákról beszél. Vagy akik gyönyörűen énekelnek, de közben az életüket jobban nem látjuk. És az emberek tapsolnak nekik, a világ fölemeli őket, és amikor megjelennek valahol, sikoltoznak, hogy autógramot kérünk. A világunk ilyen embereket emel föl. Ez a példa a világunk előtt, egy feje tetejére állított világ. Hamis értékekkel tele. De amikor Jézus visszajön, akkor rendbe tesz mindent. Van egy története, nem tudom, hallottál-e, Törtoá Gudról, ez a hölgy neve. Egy asszony, aki takarító hölgy volt, aki, amikor dolgozott, egyedülálló asszony volt, amikor dolgozott, akkor minden pénzt, amit tudott, félretett. Nagyon sok mindent megtagadott magától, hogy minél több dolgot félretehessen, és arra használta ezt a pénzt, hogy amikor a Billy Graham evangelizációs társaság meghirdetett egy evangelizációs utat valahol, vagy egy kampányt, akkor ő vett gyorsan egy jegyet. És amikor, mielőtt megkezdődött volna ez a fesztivál, ő elutazott arra a helyre. A saját pénzén. Kivett egy olcsó hotelszobát, bement ebbe a szobába, és ahogy megérkezett Billy Graham arra a helyre, ő elkezdett imádkozni. Magára csukta az ajtót, és bemaradt, és imádkozott, és igyekezett minél kevesebbet aludni, minél kevesebb dolgot mással tölteni, és csak imádkozott, és közben járt Isten munkájáért. Azért, hogy Isten lelkeket érjen el. Elment minden helyre, ahol ez a fesztivál zajlott, és erről nem tudott senki sokáig. Nem tudott róla a Billy Graham evangelizációs társaság évtizedekén keresztül. De ha szeretnél valakinek, egy fontos embernek az aláírását megszerezni, aki a mennyben lesz fontos, az övét kérd el. Pál apostol azt mondja, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Ami előttem van, annak nekifeszülve futok. Isten elhívásáért. Amikor visszajön ő, akkor rendbe tesz mindent. Nem tudom, hogy mi zavar téged, mint egy tüske a szemedben. Én úgy érzem egyébként, hogy mostanában Magyarországon nagyon furcsán mennek a dolgok. És nem politizálás, egyáltalán nem. Mint hogyha egy ilyen felhő lebegne az országunkon. Mindenki meg van bolondulva. De amikor visszajön Jézus, akkor mindent rendbe rak. Én nem szeretnék azon leakadni, hogy mennek itt a dolgok. Amikor okom lenne ezen kiakadni, akkor én nem harcolni szeretnék, én föl szeretnék nézni. Ezt mondja Pál, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, a minket megkörnyékező bűnt, és nézzünk fel. Ragadjuk meg azt, aki minket megragadott. Tudod, hogy a szívünk legnagyobb vágyódása pont ez, a menny, ami előttünk van, ahol minden vágyunk beteljesül. Manapság a fiatalok sokféle drogot használnak. Az egyik az, hogy ecstasy. Biztos hallottad már ezt. Szó szerint azt jelenti ex, hogy valamin kívül stasis, vagy stát, az a test, vagy az én. Ezt úgy lehetne lefordítani szó szerint, hogy önmagamon kívül. Úgy is viselkednek ezek a fiatalok, de inkább arra utal, hogy az énem nélkül, megtagadva az énem, ezt jelenti. Amikor úgy döntök, hogy a menny lesz az otthonom, én a mennyet gondolom otthonomnak, akkor bámulatosan elkezd változni az életünk itt a földön. Jaj, Tamás, ha én csak a mennynek élek, nem teszek semmit azért, ami itt a földön van. Dehogyis. Az az ember, aki a mennynek él, az lesz igazán hasznos itt a földön. Az lesz igazán hatással. Ezt a kettőt nem lehet megfordítani. Amikor az én kincsem a mennyben van, elkezdem itt a földi életet hihetetlenül élvezni. Nem fennakadni ezeken a dolgokon, amik körülöttem zajlanak. És akkor értem, amiről Pál beszél, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, örüljetek. Vannak, akik nem értik ezt, és itt keresik a dolgokat, itt próbálják összerakni a terveiket. És a vége hiába valóság. Élj a mennynek, mondom magamnak is. Élj a mennynek, Tamás. Nekem, elmondom nektek őszintén, ezt újra és újra hallanom kell. Kezd kialakulni bennem a gyanú, hogy Isten azért hívott el lelkipásztornak, hogy én ezzel többet foglalkozzak, mert állandóan elfelejtem. És így emlékeztet engem a lényegre. Ez a lényeg. Éljünk a mennynek, és engedjük el dolgokat, ami ahhoz nem kötődik. Tamás, elkezdeni egy üzleti vállalkozást rossz? Nem. Én ezt nem mondtam. De ha elkezded, akkor tedd Jézusnak, tedd a mennynek. Sportolni rossz? Nem. De ha sportolsz, tedd Jézusnak. Csináld a menny dicsőségére. Kezdjetek így gondolkodni, mondja Pál. Hogyan áll a te futásod? Vannak olyan terek, amit le kéne rakni a múltból. A sátán az, aki rá akar venni minket, hogy ragadjunk le a múltban. Sőt, azt is szeretné, hogy aggódjunk a jövőért. Ilyen érdekes, nem? Csak azt nem akarja, hogy ma élvezzük a kapcsolatunkat az Úrral. Isten vágya azt számunkra, hogy neki feszülve tudjunk futni. Újra egyenesen a cél felé. Hogy menjünk előre abban, amit ő elénk tett. Tudod, hogy az az út, amin jársz, hová vezet? Hová jutsz ezen az úton, ha tovább mész? Tartsd szem előtt ezt a célt. Én azért imádkozom, hogy egyszerűsödjön a mi életünk. Milyen meglepő, hogy Isten szerkeszt számunkra nehéz helyzeteket, küzdelmes időket, hogy az életünket leegyszerűsítse. Ha te magad átélsz egy ilyet, akkor Isten áldjon. Engedd, hogy Isten ezen keresztül leegyszerűsítse az életed. Mert a végén ezek a dolgok maradnak meg. Úgy írja az ige, hogy a látható dolgok, azok csak ideig valók. De a láthatatlan dolgok, azok örökké valók. Ahogy öregszem, ezeket lassan-lassan jobban értem. De Uram, kérlek, segíts nekünk. Nem hiába valóságoknak élni. Mennyi atyám, imádkozom, hogy segíts nekünk, amit el kell engednünk, azt elengedni. Ha valaki minket megbántott, ha valaki rosszul bánt velünk, ha valaki megsértett, vagy valaki folyamatosan ilyen velünk, Uram, engedd, hogy ezt el tudjuk engedni. Segíts, Uram. És mi szeretnénk előre nézni, előre futni, megragadva azt a célt, amit te tettél elénk. Uram, mi a menny felé mehetünk, bámulatos. Jön vissza a mi királyunk. És mindent, ami most annyira a feje tetején áll, te rendbe fogsz tenni. Uram, köszönöm, hogy nem kell fennakadnom ezeken a zátonyokon, Uram, az élet zátonyain, hanem veled tovább lehet menni, Uram. Futni lehet előre. Azt mondja a példabeszédek könyve is, hogy az igaz ember is hétszer elesik, de mindannyiszor fel kell. Uram, imádkozom azokért, akik úgy érzik, hogy elestek, visszacsúsztak, tékozló fiúvá váltak, Uram. Te benned ott az erő, hogy újra felkeljünk. A kegyelem, ami tisztára mos a vétkeinkből, Uram, a te véreden keresztül, és kérlek, hogy segíts felállni újra mindannyiunknak, és futni előre. Köszönöm, hogy sokkal több az élet, mint a test vágyakozásának betöltése. Hogy élhetünk örökkévaló kincsnek, és köszönjük ezt az asszonyt, aki ezt meg tudta ragadni, ez a Tertuag Good nevű asszony. Uram, micsoda példa előttünk. És hatalmas kincs vár rá a mennyben. Uram, mi nem értjük ezt a kincs dolgot mindenestül, de Uram, azt megértjük, hogy a te élvezetedre, a te örömödre élni a legjobb dolog. Hogy a lelkünk sóvárgásának a beteljesedése ott van nálad. Mi szeretnénk futni újra. Kérlek, hogy töltsd be minket a te lelkeddel. Azok, akik csüggednek, Uram, emlékeztess, hogy mi az, amit letehetnek. Neked. A terhüket, a bűnüket, és fölnézhetnek rád újra, és futhatnak előre. Imádkozom, hogy észrevegyük a testvéreink életében ezt, hogy kit tudunk felsegíteni. Áld meg a beszélgetéseinket, Uram, áld meg a közösségünket. És Uram, megvalljuk, hogy sokszor így lekerül a szemünk elől ez a nagy kép, és kell nekünk az emlékeztető. Elfelejtjük, hogy mi a lényeg, mi a cél. Uram, csak szelíden emlékeztes minket erre újra és újra. Újra és újra. Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Amen.